Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Jézus, hozzád énekeltünk, téged hívtunk, mert téged szeretnénk követni. Ahogy hívott a harangszó, ahogy hívott a szívünk szava a mai délutánon, úgy hívunk mi téged, hogy jöjj közénk. Jöjj közénk, és áldj meg bennünket. Áldj meg bennünket, akik ide jöttünk a templomba, hogy a te ígédet halljuk, a te nevedről halljunk, a mi hitünk erősödjön, a mi lelkünk szilárdabbá váljon. Hálát adunk Istenünk a mai napért, hálát adunk azért, hogy a mai nappal is megtapasztalhattuk a te gondoskodásodat, a te kegyelmedet. Hiszen kegyelem az, hogy felébredhettünk. Kegyelem az, hogy ételt vehettünk magunkhoz. Kegyelem az, hogy eltelhetett ez a mai napnak nagy része. De köszönjük Istenünk azokat a dolgokat is, amelyeket nehézségként éltünk meg. Amikor megrendültünk, vagy esetleg szomorú volt a mi lelkünk, akkor, amikor aggódtunk, vagy valami nehézség támadt ránk. Kérünk Istenünket, hogy ezt is tudjuk a te kezedből elvenni, és tudjunk úgy tekinteni a nehéz, rossz dolgokra is, amelyek előre vihetnek akkor, hogyha a te kezedbe helyezzük azokat. Így helyezzük a mi egész életünket, a mi egész valunkat, a mi egész bűnökkel terhelt lényünket a te kezedbe. És kérünk téged, hogy formálj bennünket, hiszen magunktól oly kevés erőnk van, olyan nehezen tudunk változni. Legfőképpen nehezen tudunk jobbá válni. Add Istenünk, hogy a mai alkalommal megszólíthasson bennünket a te örökké való ígéd, és ez az ige a mai alkalommal is formáljon bennünket. Jöjj közénk a te lelked által, cselekedj közöttünk csodálatosan, hogy az emberi szó a te ígéddé válhassék a mi szívünkben. A Golgotai kereszt érdeméért, a megváltott gyermekek jogán kérünk, könyörgünk és esedezünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, úgy, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. fejezetében, 19. verssel kezdődő ige szakaszban. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az ígét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiában, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust, és az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derékember volt, telve Szentlélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztjéneknek. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a természetben is az egyik legcsodálatosabb dolog az, amikor az ember elültet egy növényt, és a földben van és gondozza, öntözi az ember ezt a jövendőbeli növényt, bár még nem látja, hiszen a föld az eltakarja a szemünk elől, de a legnagyobb öröm az, amikor egyszer csak a föld alól a csíra kibukkan, és az ember megpillantja azt, hogy lám, elindult valami, valami csodálatos új dolog indult el. Azért beszélek erről, és mondom ezt a példát, amelyet talán mindannyian már tapasztaltunk, mert a felolvasott igében is egy hasonló folyamatnak a szemtanúi lehetünk. Egy hasonló folyamatnak a szemtanúi, mert arról olvastam az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, hogy a kereszténység áttör egy gátat, áttör egy falat. Olyan ez valóban, mint amikor a csíra kidugja a fejét a földből, a csírázó mag kibújik a földből. Hiszen arról volt szó az igében, hogy Antiókiában nem csak zsidóknak hirdettetik az evangélium, nem csak zsidó emberek térnek meg, hanem görög anyanyelvűek, tehát feltehetőleg nem zsidó származású emberek is. De lássuk a részleteket, hogy hogy is jutott el idáig az evangélium. Hogy jutott el éveken keresztül az evangélium a görög anyanyelvűekhez is. A felolvasott ige szakasz egy negatív dologgal kezdődik, mégpedig visszautal arra az eseményre, amely szintén az apostolok cselekedeteiről írt könyvben van megörökítve, hogy István vértanút megkövezték. És amikor olvassuk ezt a történetet, amikor látjuk, hogy mennyire ártatlan és mennyire tiszta lelkű, mennyire szentlélekkel telt ember volt ez az István, bizonyára mindannyian megbotránkozunk. Miért engedi ezt az Isten? Miért engedi azt, hogy egy ilyen nagyhitű és ártatlan ember, mint István diakónus, ilyen csúnya halált szenvedjen el? És mennyire kicsinyes, mennyire szűk látókörű az ember, az igehirdetés elején mondott képhez visszatérve, mennyire föld alatt élünk, mert amikor elérkezünk az apostolok cselekedetéről írt könyv felolvasott szakaszához, akkor kicsit már kezd megvilágosodni, hogy amit az Isten eltervez, az sokkal nagyobb idő intervallumban, idő szakaszban valósul meg, mint amit mi emberek be tudunk egyáltalán látni. Mert arról van itt szó, hogy úgy kezd terjedni Judea és az északi országrész határain kívül az evangélium, azok az emberek, akik megijedtek, amikor István vértanút megölték, elmenekülnek. És amit rossznak gondoltak a farizeusok, az írástudók, a keresztényeknek az ellenségei, a Krisztus hitet megfojtani akarók, az jóvá válik. Hiszen ezáltal nemhogy lenyomták volna kereszténységet, hanem úgy működik ez az egész vértanú halál, mintha egy növény szétszórná a magjait, szerte szét. És ez is történt. Szerte Kis-Ázsiában, különböző zsidó diaszpórákban, zsidó telepekben, közösségekben megjelentek a keresztjének. Azok, akik Krisztushoz tartoztak, akik Krisztus tanítványai voltak, az apostolok. És hirdetni kezdik, fel is sorolja itt a Szentírás Föníciát, Ciprust és Antiókiát. Ezek a kis-ázsiai térséghez tartoztak. És ezáltal kezd terjedni az evangélium. Persze ennek is volt egy kis árnyoldala, mégpedig az, hogy ezek a jámbor, ám de egyszerű emberek, bármennyire is nagy és Krisztusba vetett erős hitük volt, nem tudták elképzelni azt, hogy nem zsidó embereknek hirdessék az evangéliumot. Mennyire emberi ez? Olyan ez, mint amikor mi esetleg külföldre kerülünk, az első dolgunk az, hogy keressük azokat a közösségeket, azokat a csoportokat, amelyek valami módon közel állnak hozzánk. Vagy legyenek azok magyarok, vagy legyenek azok reformátusok, vagy ha ez nem adatik meg, akkor legalább keresztjének, vagy ha ez se, akkor legalább fehér emberek. Az ember mindig keresi azokat az embereket, akik hasonlítanak hozzá, akikkel közösségbe tud lenni, mert akkor biztonságban érzi magát. Ez a magyarázata annak, hogy a zsidók, a zsidó apostolok és tanítványok csak zsidóknak hirdették eleinte az első években Istennek az ígéjét. Azonban, ami tulajdonképpen az áttörés ebben az egész folyamatban, az, hogy az Úr Jézusnak sokkal nagyobb terve volt, mint az emberi rendszerek, mint az emberi gondolkozás, mint az emberi mechanizmusok. Nem csak egy zsidóságon belüli ébredést akart az Úr Jézus, hanem azt szerette volna, hogy terjedjen szerte szét az evangélium, nem csak a zsidók között, hanem minden nép között. És most teljesedik be az az üdvterv, ami az apostolok cselekedetéről írt könyv legelején van, hogy Samárián túl az egész akkor ismert világig menjenek el a tanítványok. És nem csak az akkor ismert világ zsinagógáiba, hanem minden pogány emberhez. Az, hogy Istennek ilyen terve van, azért csodálatos, mert ezzel megmutatta az apostoloknak, megmutatta azoknak az embereknek, hogy ő sokkal többre képes, mint azok az apostolok, akik a saját környezetükben, a saját kultúrájukban vannak beágyazódva. Ugyanebben a fejezetben található az a Péterről szóló beszámoló, mely szerint Péter elé leereszkedik látomásban egy lepel, tele tisztátalan állattal, és egy hang kéri, hogy ő jön a tisztátalan állatokból, és egyen. És Péter nem képes átlépni a saját kultúrájának a határát. Az, hogy ő megszokta egyféleképpen tisztelni az Istent. Nem tudja átlépni, de mégis ezt kéri tőle az Isten, és ezzel mutatja meg, hogy az ő terve sokkal nagyobb, mint amit az ember elképzel. És így néhány cirénei, ciprusi férfi, akikkel az Úr keze velük volt, ez azt jelenti a mai nyelvünkre lefordítva, hogy az Úr segítette őket, ez egy hebraizmus, segítette, vele volt a keze, ez azt is jelenti, hogy erőt adott nekik, a Szentlélek erejét. És ezáltal megtérítettek nagyon sok embert Antiókiában. Persze a zsidó apostolok, tanítványok még gyanút fognak. Még azt gondolják, hogy hát lehetséges, hogy ott valami furcsaság történik, és a saját emberüket, Barnabást Jeruzsálemből elküldik. Elküldik, hogy bizonyosodjon meg róla, hogy ez valóban a Krisztus tanítása. És elmegy Barnabás, és megbizonyosodik róla, hiszen ő Szentlélekkel telt ember volt, és nagyon egyszerűen és könnyen rájött arra, hogy ezek valóban megtért pogányok. Nagyon nagy szó volt ez akkoriban. Nagyon nagy szó volt ez akkoriban, amikor nem tudták elképzelni azt, hogy zsidóságon kívül egyáltalán valaki, anélkül, hogy zsidóvá váljon, az Úrhoz tartozhat. És lám ez megtörténik. Áttörik egy fal, leomlik egy fal, és a kereszténység terjedni kezd a pogányok körében is. És ami furcsa, a legutolsó epizód, hogy az Úr pontosan egy olyan embert készít elő a pogányok közötti misszióra, aki a leges, legkeményebb és legnyakasabb, legfanatikusabb zsidó volt. És ez nem más, mint Saul, aki a damaszkuszi úton megfordult. Hiszen Barnabás a felnevelkedő helyén lévő Saulhoz elmegy, és elhívja. Nyilván Saul ezt úgy értelmezte, hogy ez az Úrnak, a Szentléleknek a hívása volt, hogy most már beállhat a szolgálatba. Elég sok idő eltelt, hogy Saul megtért, és most jött el a pillanat, amikor aktuálisan munkába állhat. Azt írja le végül a Szentírás, hogy igen nagy sokaságot tanítottak Antiókiában, és ebben a városban nevezték el először keresztjéneknek őket. Milyen érdekes, hogy pontosan az első nagy pogány keresztjén gyülekezetben nevezik őket keresztjénnek. Nyilván ez azért is van, mert a többi gyülekezet az nem görög nyelvű volt, és ez a szó, hogy keresztjén, a görög Krisztiánosz, azaz Krisztushoz tartozó szóból ered. Láthattuk tehát, testvéreim, ezáltal a történet által, hogy Isten sokkal többet akart megtenni, mint amit az apostolok a saját gondolatuk szerint meg akartak tenni. És így teljesedett be az az ige, amelyik a Zsoltárok könyvének 18. fejezetében van leírva. Az Úr az én támaszom, tágas térre vitt ki engem. Ha elgondolkozunk a saját életünkön, és elgondolkozunk a saját gondolkozásunkon, mindennapjainkon, akkor óhatatlanul fel kell tennünk a kérdést a történet alapján, a földből kibúvó kereszténység alapján, hogy vajon mi mennyire tudjuk a mi életünkben megtapasztalni a Szentléleknek ezt a megújító, tágas térre vezető munkáját. Mennyire tudjuk megtapasztalni a szabadítást, amikor igen, kiszabadít a saját megrögzöttségeinkből, a megrögzött gondolatainkból. Hiszen ez egy megrögzött gondolat volt a zsidók számára, hogy az üdvösség csak a zsidókra vonatkozik. És Isten kivette őket ebből, és egy sokkal tágasabb, egy sokkal nagyobb horizontot mutatott meg neki. Olyan ez, mintha egy magas hegyre vitte volna őket fel, mint amikor az Úr Jézus a megdicsőlés hegyére felvitte a tanítványokat, és egy tág horizont, a szentség legmagasabb foka nyilvánult meg nekik. A mi életünk is tele van olyan dologgal, olyan, még az óemberünkhöz tartozó dologgal, amely inkább a föld alatti élethez hasonlít, amely nem lát perspektívát, nem látja a múltját, nem látja a jövendőjét, talán önmagát se látja. Sok ilyen dolog lehet a mi életünkbe. Adja minden kegyelem Istene, hogy úgy, ahogy ő akkor munkálkodott a Szentlélek által, és valóban egy új lehetőséget és egy világméretű megváltást és ütvtervet teljesített be, annak egy lépcsőjét lépték meg, így legyen a mi életünkben is ez a tágas térre való kimenetel, ez az új irány meg. Azt mondják, hogy az ember nehezen tud változni. Valóban így van, kiváltképpen akkor, ha nem is akar változni. És a változásnak az egyik legfőbb motivációja, a legfőbb oka az lehet, hogyha az ember megismeri önmagát. Calvin évek első évében vagyunk, bizonyára még sokszor fognak utalni talán erről a szószékről és az institúcióra, amelynek az első könyvében Calvin azzal foglalkozik, és azt taglalja, hogy a legfőbb dolgunk itt ebben a világban az, hogy megismerjük önmagunkat, és megismerjük az Istent. És utána önmagunk ismeretéről értekezve azt mondja el, hogy legfőképpen azt kell megismernünk, hogy mennyire bűnösök vagyunk, hogy mennyi mindenben meg kell változnunk, hogy mennyire beszűkült és begyöpösödött, mennyire korlátok közé szorított életet élünk. Adja Isten, hogy az ő szent lelke által tudjuk megismerni az ő kegyelmét, és az ő kegyelmének tükrébe lássuk meg magunkat, lássuk meg azokat a foltokat, ráncokat, szeplőket, amelyektől mi magunk nem tudjuk megtisztítani önmagunkat, de ő meg tud tisztítani. Tud adni olyan energiákat, életújító erőket, amelyekről Ézsaiás is bizonyságot tett, amikor azt mondja, hogy megújul ifjúságod, mint a sasé. Adja minden kegyelem Istene, hogy így tudjunk egyre inkább az ő lelke vezetésével erőt kapni, egyre inkább tudjunk mi is kilépni életünk megrögzöttségeiből. Hagyjuk, hogy az Úristen az apostolokhoz hasonlóan tágas térre vezessen bennünket. Legyen így. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy így a saját anyanyelvünkön vallhatunk téged, és imádhatunk, magasztalhatunk, saját nyelvünkön tarthatunk Isten tiszteletet. Köszönjük azt, hogy te jónak láttad hirdettetni az evangéliumot Antiókiában görög nyelvűeknek, aztán később táguló körökben minden népnek és nemzetnek, és így a mi őseinknek is. Hálát adunk azért, hogy bennünket is megszólítottál, nevünkön neveztél, és kimondtad ránk is, hogy gyermekeid lehetünk az Úr Jézus által. Olyan volt ez nekünk, Istenünk, mint amikor nagy tehertől megszabadulunk, amikor valóban úgy érezzük, hogy akár szárnyalnánk, mint a sasok. Köszönjük, Istenünk, hogy mindig tágas térre viszed a mi életünket. Köszönjük azt, hogy te vagy a mi támaszunk, hogy állandóan megújulhat a mi lelkünk. És lehet, hogy bár a mi testünk öregszik, és egyre nehezebben működik, de legbelül tudjuk, hogy a te kegyelmedből ifjak lehetünk, és a hitben elevenek, és mindig újra készek és nyitottak. Így áld meg a mi életünket, amelyek sokszor tele vannak aggodalmakkal, sokszor tele vannak olyan gondolatokkal, amelyek a te kegyelmed ellen valók. Kérünk, áldj meg bennünket, Urunk Jézus Krisztus, a te szabadításoddal, a te állandó, megújító, megtisztító erőddel. Így légy jelen, hogy Szentlélek frissességével tudjuk élni az életünket, és lehessünk olyanok, mint az apostolok, akik engedelmeskedtek neked, és arra mentek, amerre te mutattad nekik. Adj ilyen világos utat a mi életünkbe is, hogy a te nyomdokaidba tudjunk járni. Könyörögve kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.